Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai előadásunknak ez a témája boldogság és igazság. Bizonyára az eddigi előadás sorozatokon is már tetszettek látni, hogy körülbelül milyen tematikát követ ez a hatrészes előadás sorozat. Mindig a boldogságnak egy-egy társ fogalmát próbálja megfogalmazni, hogy mi által lehet boldog az ember, az emberi élet, szabadság és boldogság és szeretet, és ugye a harmadik nagy fogalom, hogy boldogság és igazság. Tehát bevezetőül úgy kicsit furcsán hangzik ez a kijelentés, mert hogy az ember boldog lehet, ha szeretni tud, ezt azt hiszem mindannyian egyértelműen belátjuk, nem kell ehhez olyan nagyon sokat gondolkodni, hogy az igazi boldogság a szeretetben van. Tehát az is belátható, hogy az igazi szabadság is boldogságot jelenthet. Ha valaki szabad, azt tehet, amit jónak lát, és amit követ, és megszabadul a rabságtól, mind a külső, mind a belső rabságtól, az az embernek valódi boldogságot adhat. De már kevesebben gondolják, és talán kevesebben gondolkodnak el azon, hogy a boldogsághoz az igazság is szükséges. Hogy igazság nélkül nincs boldogság. Ez már szerintem, és talán többek szerint is egy kérdést jelenthet, hogy egyáltalán létezik-e igazság, és az igazság hogyan tehet bennünket boldoggá. Hogyha bevezető gondolatokként megtetszenek engedni, hogy ugye költőt idézek, amit már lehet, hogy az elmúlt előadók is idéztek, és csak egy költőt idéznék, Vörös Marti Mihályt a Merengőhöz című verséből, ugye, amikor azt írja, hogy nézd a világot annyi milliója, és valódi boldog köztük oly kevés. De s tulajdonképpen mi is a boldogság? Hisz ezt minden ember másban keresi. Kincs, hír, gyönyör. Ez a három nagy dolog. Tehát az első körben, hogy az emberek hogy gondolkodnak a boldogságról, és hogy az ókorban is már ezt felfedezték, hogy talán ebben a háromban lehet a boldogságot megtalálni. Ugye ezt jól fogalmazza meg Vörös Marti Mihály, ugye a 19. században, ami megint egy nagy boldogságkereső százada volt az irodalomnak, hogy mi is a boldogság? Kincs, hír, gyönyör? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor boldog igazán valaki, akkor leszek boldog, ha minél többet birtokolhatok a kincsből, bizonyos tulajdonokból, bizonyos eszközökből, termékekből, javakból. Nagyon általános ugye ma ez az elképzelés, hogy a pénz boldogít, hogy az anyagi javak bőségével, kényelemben, szabadságban élhet az ember, függetlenedhet a körülményeitől, és hát egy valahogy az élet színvonal fölötti élet az igazi boldogságot jelenthet. De szerintem nagyon sokan gondolják azt is, és nem csak gazdagságban jelenik meg a boldogság, hanem a hírben. Kincs, hír. Ugye a hír is talán így rövidre fogta Vörös Marti, csak így, hogy hír, de hírnév az igazi boldogság sokak számára. És mit jelent ez a boldogság forrás? Azt, hogy dicsőséget kapunk, hogy dicsőítenek az emberek. Azt, hogy sikerben van részünk. Azt, hogy elismerésben van részünk. Az, hogy az emberek szeretnek és fölnéznek ránk valamiért, amit talán mi tudunk tenni, mások nem tudnak, ettől már boldog lennék, hogyha az emberek dicsőítenének, ha az emberek elismernének. Jó lenne a hírnevem, ugye mindenki úgy nézne rám, mint egy nagy emberre. De aztán a harmadik boldogság forrás is már az ókorban is nagyon elterjedt volt, ez a gyönyör, ugye a hedonizmus. Hogy az élvezetek, a különféle szórakozásokban való, hát elmerülés, gyakorlatilag az élet akkor boldog, ha élvezni lehet. Ha jól érzem magam, ha testileg is gyönyörben van részem, bizonyos értelemben lelkileg is gyönyörködhetem, lelki gyönyörben is van részem. Kicsit Vörös Marti utána hozzáteszi, hogy talán nemes lelki gyönyörökre gondolt, mikor azt teszi hozzá, hogy ugye a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Tehát a kincs, hír, gyönyör, de hát van ilyen, hogy szívöröm. Hogy ugye a belső lelki megnyugvás. A sztoikusok tanították azt, hogy az életnek a legnagyobb boldogsága a nyugalom. A kiegyensúlyozottság. Ez a horáciuszi köz, a mértékletesség. Egy kicsit a jóból is, a kicsit a rosszból is, mindenből egy kicsit. Nem túlzásba vinni a dolgokat, nem elmerülni a telhetetlenségben, de jól érezni magunkat itt az életben. Az az arányos középszer, az a középút. Hát azt mondhatjuk, hogy a boldogságnak ez az első köre, nagyon általános a mai világunkban is, mert ki nem szeretne gazdag lenni, ki nem szereti a sikert, a jó hírnevét öregbíteni, és ki ne szeretné élvezni az életet, hogy ami jó, ami finom, ami élvezetes, ugye már ezek a wellness kultúra világában vagyunk, akkor mindent megkaphatunk, mindent. Arról szól ez az egész világ, az áruházaktól elkezdve a reklámokig, hogy érezd jól magad, szerezd be mindent, és ezekben keresd a boldogságot. De a második körben, menjünk a boldogság második körére, még ez is az ókorból eredhet, az ókori gondolkodásból, de ma is, és az egész történelmünket átívelt ez a boldogság eszmény. Ez már egy kicsit magasabb rendű boldogság ideált tűz maga elé, mint a pénzt vagy az élvezeteket. Nagyon nemes dolgokat tűz célul ez a boldogság eszmény, mint például a család. A boldogság forrása, mint a család. Ahol a gyermekeket neveljük, ahol a férje, a feleség szereti egymást, boldog ember az, akinek szép családja van? De itt még nincs szó az igazságról. Boldog ember az, akinek szép családi élete van, akinek harmonikus a magánélete, vagy boldogság az, hogy az ember egészséges. Nagyon sokszor hallom vissza kedves apósomnak halála előtti, hát jóval még a betegsége kezdetén idézett állandó kijelentéseit, csak egészség legyen, a többi nem számít. Ugye, hogy milyen igaz ez a magyar mentalitás, vagy ez a magyar gondolkodás, különösen már egy 40-50-60 év felé közeledve, csak egészség legyen, és akkor boldog vagyok. Mert ha van egészség, akkor tudok dolgozni, akkor tudok tevékenykedni, akkor tudom is az életet valahogy örömmel venni. Tehát család, egészség. Aztán már megyünk egy kicsit magasabb régiókba, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a boldogság forrása a munka, az alkotás. Hogy alkotni, hogy létrehozni, dolgozni. De ezek már nemes célok, ugye? Hogy a munkában az ember kiteljesítheti magát. Ugye szoktuk is mondani, a munka nemesít. Azért ezt már azt mondhatjuk, hogy nincs messze attól, amiről majd nekünk beszélnünk kell, hogy boldogság és igazság, de ebben még mindig nincs benne az, hogy hát valahogy az igazság boldogít. Ezt kevesen mondják, ugye? Hogy az egészség, a pénz, meg a család, meg minden boldogít, de hogy az igazság boldogítana, hát ezt kevesen mondják. Nagyon sokan, ugye József Attila is azt mondja, hogy előttem ím e papírhalom, a működésben van a nyugalom. Nem, bocsánat, ím előttem-e papírhalom, hogy írja a verseit, egyik a másik után születik, és a működésben van a nyugalom. Ha én jó verseket írok, ha jót alkotok, ha jó vers születik, és papírra kerül az, ami múzsák által ihletés adatik, hát akkor ebben nyugalmat találok, ebben az alkotásban örömet találok. És akkor léphetünk tulajdonképpen már Madácshoz, az ember tragédiájához, hogy mit mond Madács ugye a 13. szín végén, hogy tulajdonképpen mi is az élet célja maga. Mi ad boldogságot? Sokan azt mondják, a boldogság a küzdelem maga. Hogy küzdjünk. Az élet harc, az élet küzdelem, és azért ez már ugye azt mondják, hogy hát nem akarunk mi itt ilyen olcsó, ilyen langyos boldogságot, mint József Attila írja, hogy láttam a boldogságot én. Szőke volt és másfél mázsa. Ugye? Ott hempergett az utca peremén. Ugye egy disznót látott ott hemperegni a sárban. Láttam a boldogságot én. Szőke volt és másfél mázsa. Hogy aki nem törődik semmivel, csak éli. Ugye nem ilyen boldogság eszmény az, hogy küzdeni kell. Nemes célokért, családért, hivatásért, emberekért küzdeni. De ez még mindig nem azt jelenti, hogy boldog az az ember, aki igaz, vagy aki megismerte az igazságot. Ez még mindig nem az. És itt szeretnék föltenni egy kérdést, hogy miért nem gondolják az emberek azt, hogy a boldogság elválaszthatatlan az igazságtól? Vagy az igazság elválaszthatatlan a boldogságtól? Miért nem gondolkodnak így az emberek? Hát erre egy választ adhatunk. Mert az emberek, tegyük fel a kérdést, elhiszik azt, és az emberek tudatában vannak annak, hogy van igazság, ami boldogít. Egy nagyon-nagyon sok ember azt mondja, hogy nincs is igazság. Akkor meg minek keressük? Akkor miért abba keressük a boldogságot? Hát megfogható dolgok kellenek a boldogsághoz, mint a pénz, mint a gyönyör, ugye a szex, meg a jó evés, ivás. Ezeket, de az, hogy igazság, hát hol van itt igazság a Földön? Hol van itt igazság, és hát hol keressük egyáltalán az igazságot? Ugye ezt tényleg jól mondta, hogy minden ember ezt másban keresi, de egyben nem. Jól mondta Vörös Marti, ezt minden ember másban keresi, kincs, hír, gyönyör, de az, hogy a boldogság az igazságban is ott van, és az igazságon keresztül találhatjuk meg igazán a boldogságot, ezt még a legnagyobb költők sem tudták megfogalmazni. Petőfi Sándor ugye a Világosságot című versében ugye a legmagasabb boldogságról beszél, hogy küzdeni, hogy önfeláldozó életet élni, hogy a hazáért az életemet is feláldoznám. Ugye Petőfi a legmagasabb erényeket ostromolja, vagy azokról beszél, amikor ugye a boldogságot keresi, kérdezi, hogy hol van, hol található a boldogság, ugye a Világosság című verse így szól, hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma. De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez. És nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljön-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, s az általános boldogság kora? S tulajdonképpen mi a boldogság? Hát még ő se nagyon tudta, hogy mi a boldogság, pedig a legmagasabb gondolatokat, legkomolyabb gondolatokat, a legmélyebb gondolatokat fogalmazza meg, hogy nem az a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni a hamleti kérdés, hanem az a nagy kérdés, hogy használunk-e a világnak, ha érte élünk, ha önfeláldozó életet élünk, ha szeretjük az embereket és mindent, még az életünket is, használunk-e vele? Mivel megy előbbrébb a világ? És kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon kevés gondolkodó volt az európai történetben, gondolkodás történetben, az egész világ történetben, akik eljutottak oda, hogy az igazság megismerése, az igazság megértése tesz igazán boldoggá. Például Plátont hagytam itt utoljára, ugye Szokratész beszélgetéseit Pláton örökítette meg, ő mondta ki azt a nagy, pár többször idézettán igazságot, amit én is úgy hallottam, hogy amiképpen a testnek az egészség, az a léleknek az igazság. Ami a testnek az egészség, a léleknek az az igazság. Tehát mi miután test, ugye mondtuk, hogy az egészség nagyon jó, ha testünk egészséges. Az alapja mindennek. De nem csak testből vagyunk, hanem gondolkodásból, lélekből. És aki gondolkodik, az nem tud meglenni igazság nélkül. Annyira szüksége van rá, mint amennyire a testnek az egészséges működésre. Azonban hol, hogyan találhatjuk meg ezt az igazságot? Ugye Augustinus például, ugye nem tudom, hogy lehet-e itt kapni, a Boldog Életről írt egy könyvet, egy beszélgetéssel a barátaival, a Boldog Életről, és azt írja. Nagyon sok ember, ugye, hogy hajózik a kikötő felé, az élet vizén, hajózunk a kikötő felé, az életünk célja felé, a kikötő előtt van egy nagy hegy. És sokan úgy gondolják, hogy ez a hegy az olyan szép, és arra rásüt a nap, és olyan gyönyörű, hogy nem találják a kikötőt, és a hegy eltorlaszolja a kikötőt, és úgy gondolják, hogy itt a cél, itt a végállomás, de nem veszik észre, így mondja Augustinus, hogy a hegy mélyében van egy kis, pici kis, szoros kis kapu. A hegy tövében. Egy nagyon kis szűk kapu, egy kis szűk barlang. Azon keresztül lehet a kikötőbe jutni. Sokan megmaradnak a hegynél, és milyen szép, és milyen nagy, és ott büszkén jönnek, mennek a hegyen, hogy na, megtaláltuk a kikötőt. Ugye ez még nem a cél. Hanem ha valaki keresi, hogy a hegyre még nem megy föl, hanem elkezdi az elején, akkor ott megtalálja azt a kiskaput, ami a kikötőhöz vezet. Hát tulajdonképpen így lehet boldogsághoz is jutni, így lehet az igazságon keresztül ma is boldogsághoz jutni, hogy akik nem ragadtatják el magukat a külső élet dolgain, és nem csak gondolkodás nélkül adják át magukat az élet örömeinek, és küzdelmeinek, és fáradalmainak, hanem akik gondolkodva akarnak eljutni a célig, azok ezt megtalálhatják. És itt szeretnék már bibliai gondolatokat felidézni, hogy hát szóval Isten elrejtette volna az igazságot, ami igazán boldoggá teszi az embert? Ami a testnek az egészség, az a léleknek az igazság? Szeretnék még, mielőtt bibliai igét idéznék, egy nagyon szép pászkáli gondolatot felidézni, hogy hol találhatjuk meg a boldogságot. Biztos, hogy ezt a gondolatot már talán mások is idézték. A 465. töredék a gondolatok könyvében, ugye Pascal 17. századi matematikus filozófus gyűjtötte össze a gondolatait, így szól. A hedonisták azt mondják, hogy a boldogság kívül van a gyönyörökben, a világban. Kívül kell keresni a boldogságot. Idézi ugye az ókori gondolkodókat. Viszont a sztoikusok azt mondják, hogy nem kívül kell keresni a boldogságot, a boldogság belül van. Szóval én egyiknek se adok igazat. Se nem kívül nincs a boldogság, se nem belül. Nincs bennünk a boldogságnak a gyökere. Az igazi boldogság Istenben van. Ami egyszerre kint is van, meg bent is van. Milyen nagy mondat? A boldogságot Istenben kell keresnünk, ami egyszerre kint is van, ugye, hogy Isten kívülről is megismerhetjük, de Isten bennünk is lakozhat, és így válhat az ember igazán boldoggá. Azért ez egy egyedülálló felismerés volt ugye, a 17. században, hogy hol keressük az igazi boldogságot. És most az ugye a nagy probléma nagyon sok embernél, hogy hát az igazságot azt hogy találjuk meg? Hát most el kell járni előadásokra mindenkinek, hogy boldog legyen, vagy csak vallásos emberek kiváltsága, de hát ott se látunk sok boldog embert, még a vallásosokhoz sem látunk sokba. Hogy találhatjuk meg azt a boldogságot, ami valóban a gondolkodás, az egészséges, igaz gondolkodásból ered, és ami Istent is megtalálja, Istenben létező boldogság? Hát nem kell előadásokra járni. Szeretném, hogy az ember az igazságot meg is. Bizonyos szinten igen, nehogy félretessenek érteni. Pál apostol azt mondja, hogy miért menthetetlenek, védhetetlenek azok az emberek, akik nem a kiválasztott népből valók voltak, mondja Pál apostol az első században, a római levél első fejezetében, akiket pogányoknak neveztek akkoriban, ugye népeket jelent maga a szó. Miért védhetetlenek és menthetetlenek azok az emberek, akik nem Istenben keresték, és nem Istenben találták meg a boldogságukat? Miért nem lehet őket felmenteni az alól, hát, hogy ők nem ismerték meg ugye a kinyilatkoztatást, amit az Ószövetségben Isten a zsidó népnek kijelentett? Azt mondja Pál apostol, ha fellapozzuk a római levél első fejezetét, 18. verstől, és ma is minden embernek ezt el lehetne mondani, amit itt megfogalmazott az apostol, hogy hogyan találhatjuk meg mi a boldogsággal együtt az Istent, vagyis az igazsággal együtt az Istent és a boldogságot, amit így fejezít ki, 18. vers, mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek, védhetetlenek. Az ana apologetas szó szerepel itt, ugye az apológia az a védelmet jelenti, valamit megvédeni, itt pedig az ana apologetas, hogy védhetetlen, menthetetlen az az ember, aki ezt nem ismeri fel, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Azt mondja itt ki Pál apostol, hogy minden ember menthetetlen, ha nem az igazságban gyökeredzik a boldogsága, és ha nem Istenben keresi. Mert nyilván van az Isten haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Milyen döbbenetes ez. A világunk nem szól másról. Ezt a kifejezést ragadjuk meg ebből a levélből, hogy az igazságot az emberek a hamissággal feltartóztatják. Lenne itt igazság, van itt igazság, hát csak ki kell nyitni a szemünket, hát bele botlunk. Itt az igazság, meglátható, megtapasztalható, csak mi a világunkban a nagy baj? Nyilván van az Isten haragja az embereknek minden hamissága és hitetlensége, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Ezért boldogtalan a világunk, mert az igazság fel van tartóztatva, meg van akadályozva, hogy az elismerjék az emberek tulajdonképpen. Mivel? Azt mondja, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük. Mert az Isten megjelentette nékik. Milyen nagy mondat. Ott van a forrása minden emberben a boldogságnak. Mert ami az Istenből tudható, nyilván van ő bennük. Mert az Isten megjelentette nékik. Nem kellett még megismerni ahhoz tételesen a kinyilatkoztatást. Az Isten már megjelentette minden ember. Hogyan? Mert ami az Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és az istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaikból megláttatik. Megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Azt mondja itt ki az apostol, hogy hát van igazság, van Isten, csak egyet kellene tenni. Körül kellene nézni a világban. Hogy észre kéne venni, hogy hát hogy került oda az a rengeteg csillag oda föl az égre? Hát meg se lehet számolni, meg még, hát mi csak milyen kis pici porszemek vagyunk az egész univerzumban. Hogy van ez az egész itt, körülöttünk? Meg hogy van az, hogy ez a szív naponta nem tudom hány ezeret dobban? Csak úgy magától? Mi élteti ezt? Ki működteti ezt? Hát csak úgy, mint egy örök mozgó, így működünk, és a vér pumpálja, és érdekes a vér is, hogy úgy folyik, hogy közben mindent helyre oda megy, és idegeket mozat, és ellát, és sejteket táplálja, és minden tökéletesen működik az emberben, oda van kódolva a szervezetünkbe, hogy milyenek vagyunk, hogy milyenek leszünk. Hát ugye a makrokozmosztól a mikrokozmoszig volna mit elgondolkodni az embernek, hogy ki van minden mögött. Ez a kis sejt, hogy lehet, hogy evolúció útján fejlődött ki? Egy kis sejt. Ha egy kis sejt azonnal nem áll össze abból a protonból, neutronból és kvarkokból, és minden együtt nem áll, az soha nem indul el. Nem lehet, hogy először csak egy kis kvark, aztán utána még egy kicsi, aztán majd így lesz belőle egy élő szervezet, hanem ott egyszerre kellett mindennek megjelennie, hogy az működjön. Ha egyszerre megjelent, az véletlen nem lehetett. Nem lassan, szépen kialakultak ott a részecskék. Csak egyszerű dolgokat kell végig gondolni. Ugye nem szeretnék belemenni ilyen természettudományos kérdésekbe. Ami az Istenben láthatatlan, az ő alkotásain keresztül megláttatik. Az egyik dolog, hogy igen, akkor lehetünk boldogok, ha valahogy megismerjük azt, hogy honnan van az élet. Először, hogy honnan van az élet? Hát ki alkotta az életet, ki teremtette meg az életet, és ki teremtette meg az embert? Miért teremtette meg az embert? Mi a dolgunk ezen a világon? Mert ha nem tudom, hogy miért élek, ha nem tudom, hogy mi a dolgom itt a Földön, ha nem tudom, hogy ki a teremtőm, aki megteremtett, és miért teremtett meg, akkor hogy lehetek boldog? Akkor csak úgy, hogy eszem, iszom, élvezem az életet, élvezem azt, hogy minden körülöttem forog, de az nem lesz boldog ember. Tehát valahol ugye a Szentírás nyitogatni akarja a szemét az embernek, és ehhez kevesen jutottak el, hogy A boldog ember csak az lehet, aki megismeri az igazságot. Megismeri az igazságot abban, hogy mi a célja és értelme az életemnek. Aztán erre azt mondja János evangéliumában, Jézus a 17. fejezetben, 17. versben, hogy a te ígéd igazság. Erre Isten kinyilatkoztatást adott. Aztán nagyon sokszor beszélt Jézus az igazságról, különösen János evangéliumában. De el tetszenek tudni képzelni azt az embert, aki úgy boldog itt a földön, hogy nem tudja, hogy minek él. Nem tudja, hogy mi az élet értelme. Lehet ilyen alapok nélkül igazi az élet, igazi értelmes boldog élet. Ugye, tehát most még csak itt tartunk, hogy és Isten hogyan akarja az embert felvilágosítani arról, hogy van igazság, és ezáltal lehetsz boldog. Nagyon sokszor nem is tudom, hogy hogyan bírják ki emberek, hogy elfogadni azt, hogy meg kell halni, hogy a betegségből, a lelki betegségből nincs gyógyulás, és hogy mi csak magunk vagyunk ezen a földön, magunkra vagyunk utalva, és nincs senki, aki segítsen. Lehet, aztán pusztíthatjuk az életünket, pusztíthatjuk az egész világ életét, mert nincs semmi mérték, nincs semmi cél, nincs semmi alapja az életnek. Hogyan lehet ezt kibírni? Én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy hogyan bírják ki az emberek ezt az életet, anélkül, hogy tudnák, hogy minek élnek. Hát erre mondja Pascal, az emberek azt teszik, hogy a szórakozásba merülnek, a munkába merülnek, csak ne kelljen gondolkodni. Csak ne kelljen végig gondolni dolgokat, ne kelljen következetesen végig gondolni, hogy miért élek, mert egyébként, ha ezek az alapok megvannak, akkor az ember igazán boldog lehet. Milyen hatalmas dolog, azt mondja Jézus János evangélium a 8. fejezet 32. versében, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Gondolom, hogy erről már volt szó a második előadáson. Lehet megismerni az igazságot. Jézus azt mondta, hogy meg lehet ismerni az igazságot. Ha megismeritek az igazságot. Ezt a kifejezést mindenképpen ragadjuk meg, hogy maga Jézus mondta, hogy meg lehet ismerni az igazságot. Nem bizonytalan dolog az igazság. Kedves hallgatók, sokan azt mondják, hát igen, a Biblia az igazság, de hát a Bibliában mi az igazság? Micsoda az igazság? Ugye ezt tette fel Pilátus is kérdésként. Micsoda az igazság? Micsoda az igazság? Addig, amíg nem tisztáztuk azt, hogy mi a Bibliában az igazság, és mitől lesz boldoggá az emberi élet az igazság által, addig azért nincs meg az igazi biztonság és nyugalom, hogy jó irányba halad az életem. És három dolgot szeretnék megemlíteni kedves hallgatóknak, hogy hogyan ismerjük meg az igazságot. Ugye a Biblia azt mondja az igazság szóra, két kifejezése van. Az igazság szó, János 11.17-ben azt mondja, hogy aléteia. Az aléteia szó, ezt használta Pláton és a görög filozófusok is ezt a kifejezést használták. Ez milyen igazság? Ez az igazság, de fordíthatnánk úgy is, hogy valóság. Azt mondja a Biblia, a te igéd a valóság. Azt mondja az ige, az itt az Isten kijelentett, kinyilatkoztatott az embernek, az a valóság. Abból az élet legfontosabb igazságait, nem természettudományos igazságok, ezek nem matematikai igazságok, ezek nem csillagászati, az élethez szükséges igazságot kinyilatkoztattam, ez a valóság. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten kinyilatkoztatta azt az ember számára, hogy ki az Isten, miért teremtette meg az embert, milyen életre akarja az embert elvezetni, hogyan lehet az emberi élet kiteljesedett, és hogyan lehet az embernek megváltoznia itt a földön. És ezeket az igazságokat a Biblia valóban igazságként nyilatkoztatja ki, mert ott vannak például a proféciák, kedves hallgatók, ugye ezek letagadhatatlan matematikai igazságok is. Olyat nem tehet valaki, hogy azt mondja, hogy a bibliai igazságok nagyon relatívak. Azok nem biztos, hogy igazságok. Mert ott vannak a matematikai bizonyítékok, hogy a proféciák hogyan teljesedtek, idői proféciák. Ott vannak azok az erkölcsi igazságok a Bibliában, hogyha a Biblia valamit kimond az emberről, például azt így mondja, hogy az ember szíve csalárdabb, csalárdabb a szív mindennél és gonosz az, kicsoda ismeretni azt. Ezek olyan igazságok, hogy a saját életemben azt mondom, ez a valóság. Tetszenek érteni, hogy az ige, hogy mondja ki az, hogy ez az igazság? Hát lehet, hogy még nem fogunk fel sok mindent a Bibliából, de ha a valósággal összevetjük a Biblia kijelentéseit, ezek mind pontosan tényleg az igazságot fejezik ki. Mind a történelemben, mind a saját életünkben, mind az, hogy az Isten milyen. De mi a nagy baj, kedves hallgatók, ebben az életben? Miért nem boldog sok ember? Mert az a nagy baj az életben, hogy Isten kinyilatkoztatta az igazságot. Ott van a természetben az igazság. Ott van a történelemben az igazság. De így mondja Pál apostol a Római Levél első fejezetben idézett versében. Az a baj, hogy mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, és néki hálákat nem adtak. Az emberi boldogtalanságnak a legfőbb forrása, hogy mert bár az Isten 100.001 úton és módon az embernek odállítja a szem elé, hogy itt az igazság, beleütközhetsz, ha fölnézel az égre, belütközhetsz abba is, amit Kant így mond ki, hogy fölöttem a csillagos ég, bennem pedig az erkölcsi törvény, a lelki ismeret. Beleütközhetünk, ha kinézünk, beleütközhetünk, ha magunkba nézünk az igazságba, az isteni igazságába. Csak azt mondja itt ki Pál apostol, bár az Istent megismerhették az emberek, de nem mint Isten dicsőítették, és néki hálákat nem adtak. Az a nagy fájdalom, az a nagy boldogtalanság az ember életében, attól boldogtalan az emberi élet, hogy bár elfogadja, és mindenkinek látnia kell, és ezt nem lehet letagadni, hogy van törvény, van valaki, aki nyilvánvaló igazságot elébünk helyezi, de az ember nem akarja elfogadni. Az ember nem akarja, hogy az igazság az életében megvalósuljon. Nem akar vele szembesülni. Így mondja János evangéliumában Jézus, ugye a nagy híres prológusában, ez a harmadik forrása annak, hogy az Isten valóban az igazságot olyan közel akarta hozni az emberhez. Azt mondja a prológusban János első fejezet, János evangéliuma első fejezet 5., 9., 10., 11. versében. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Aztán akkor van, hogy a gyönyör, kincs, hír. Az emberek boldogság pótlékokat megragadják, de amikor az igazság eljött erre a világra, mondhatjuk a világosság ugyanaz, mint az igazság. Jézus maga mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Eljött, de a világ nem ismerte meg őt, nem fogadta be őt. Az emberi életnek a legnagyobb tragédiája tulajdonképpen is addig sose lesz boldog, amíg ezzel a valakivel igazi közösségre nem jut, aki eljött a világba is, hogy bemutassa a világosságot, és bemutassa az igazságot, és az embert így ezen keresztül szeretné boldoggá tenni, de amíg ezt a szemét visszautasítja az ember, addig igazi boldogságról nem lehet beszélni. Szeretnék itt még arra is ráutalni, amit Jézus maga mondott ki, mert ezt János mondta Jézusról. Eljött, de nem fogadták be őt. Miért? Utána azt mondja Jézus a Nikodémussal való beszélgetése során a harmadik fejezet 19. és 20. versében, 19. vers elég, ha elolvassuk. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság eljött a világra, a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Milyen fájdalmas kijelentés, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Kedves hallgatók, azt mondhatjuk, hogy az igazság akkor válik egy ember boldogságának a forrásává, ha szereti azt, ha az igazság mindennél fontosabb számára. Inkább szereti az igazságot, a világosságot, mint a sötétséget, hogy az igazi boldog ember lesz. Az a kárhoztatás ebben a világban, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, hogy visszautasították. Jézus azt mondta, ez is olyan szép ez a kijelentése Pilátusnak, akkor megkérdezte, hogy micsoda az igazság. Azt mondta Pilátusnak, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Milyen érdekes, mély értelmű kijelentés. Mit jelent ez, kedves hallgatók, hogy az igazságból való valaki? Mit jelent ez? Aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Azt mondhatjuk, hogy körülbelül azt jelenti, hogy az az ember, aki mikor felismeri az igazságot, hogy ez igazság az én életembe, hogy ez és ez az igazság, és ezt kellene követni, az az ember önmagát megtagadva, a saját énjével is szembefordulva, inkább az igazság mellett dönt. Nem inkább a sötétséget választja az igazság a világosság helyett, hanem inkább szereti az igazságot, mint a sötétséget. Nagyon mély értelmű Jézusnak ez a szava. Én valahogy így fogalmaztam meg, hogy azt az embert nevezi igazságból valónak Jézus, aki következetesen, egyenesen gondolkodik, becsületesen gondolkodik, aki önmagával képes szembenézni, és önmaga helyett inkább az igazságot választja. Az az ember lesz boldog igazán ebben az életben. Nem tudom, hogy mindannyian érezzük-e ezt, hogy amikor az ember mégsem az igazságot választotta, mégsem az igazság szerint élt, akkor az nem boldog, nem, a lelkiismerete nem nyugodt. Amikor nyilvánvaló volt, hogy most segítenem kellett volna, most ezt kellett volna tennem, most azt kellett volna tennem, és még a környezetünkből is jön visszajelzés, hogy ez lett volna helyes, akkor az az ember nem lehet boldog. A Pascalnak néhány gondolatát engedjék meg, hogy azért felidézzem, hogy miért utasítják el, miért olyan megfoghatatlan sok ember számára. Számomra ez egy nagy felfedezés volt, Pascal, ahogy ezt világossá tette, az egészen nyilvánvaló, hogy az emberek miért utasítják el maguktól az igazságot. Miért utasították el Jézust olyan sokan? Azt írja a 430. töredékben. Nem lett volna helyes, ha nyilvánvalóan isteni módon jelenik meg, úgyhogy tökéletesen meg tudjon győzni mindenkit. De az sem, hogy annyira rejtőzködve jöjjön, hogy azok se ismerhessék fel, akik őszintén keresik. Ez utóbbiak számára tökéletesen felismerhető akart lenni. Ezért nyíltan óhajtván megmutatkozni azoknak, akik tiszta szívből keresik őt, és rejtve maradni azok számára, akik minden érzésükkel kerülik, azzal szab határt a róla szerezhető bizonyságnak, hogy az őt keresőknek adott magáról látható jeleket, azoknak azonban, akik nem keresik őt, azoknak nem. Ezt azért tartom nagyon mélyen szántó felismerésnek, hogy nyilván mutatkozik meg az igazság azoknak, akik tiszta szívből keresik őt, de rejtve marad azok számára, akik minden érzésükkel kerülik. Itt van valahogy a lényege annak, hogy kik jutnak el arra, hogy az igazság által igazi boldogságra tesznek szert. Itt is ki kell, hogy mondjuk, amit Jézus mondott, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság az nem valami elmélet, valami fogalom. Az a csodálatos, kedves hallgatók a Bibliában, és talán a Biblia egyedülálló módon mutatja be, az igazság az egy személy. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság, az aléteia és a valóság, és ezáltal az élet. Én testet öltöttem, mint igazság. És hogyha valaki engem elfogad, azt én boldoggá tudom tenni. Aki valóban elfogad, aki valóban hagyja, hogy vezessem, aki valóban engedi, hogy az életét én irányítsam. Itt szeretnék arra rátérni, hogy valóban, és ez a második része, vagyis hát az utolsó része a mai témánknak, hogy elméleti igazság senkit nem tesz boldoggá. Mi teheti boldoggá igazán az embert? Az, hogy megismeri a Bibliát, az, hogy megismeri a kinyilatkoztatást, ez egy nagyon nagy dolog. Az, hogy valaki tisztázza magában az élet célját, és tudja már, hogy mondjuk a bűneset miatt mi minden történt a világunkban, és hogy Isten ebből kivezetve az embert egy örök életre elvezeti, és van a halál után egy feltámadás és örök élet. Nem nagy reménység, nem nagy boldogság? Hát önmagában eznek az ismerete. Nem telít bennünket el nyugalommal, örömmel. Azt mondja Pál apostol, hogy akik csak ebben az életben reménykednek, minden embernél boldogtalanabbak, nyomorultabbak. És egy ember egy távlatot lát. Hát ez maga az igazság megértése és befogadása. Hát kedves hallgatók, itt még nem állhatunk meg. Ettől még itt a földön van valami, amitől nem teljes a boldogság. Valami többlet kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Mi az? Elég, ha az alétejiát, az elméleti igazságon keresztül Jézust megismerve, azt mondjuk, hát igen, Jézus eljött, megváltotta az embert. Mi kell még ahhoz, hogy az ember boldog legyen igazán? Tessék?
Úgy is éljen.
Igen, ezt mondja Jézus a boldog mondásban, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. És itt ezt a szót fejezi ki, ezt a szót használja dikainos szüné. Boldogok azok, akik nem csak megismerték az elméleti igazságot, hanem akik az életükben igazzá is tudnak válni ezáltal. A Biblia nem azt mondja, hogy van egy igazság, amit csodálatosan megismerünk, és akkor majd mi élünk a szerint. A Biblia azt mondja, hogy az igazság beköltözhet az ember életében. Mi lehetünk az igazság. Mi magunk is igazság lehetünk. Mi magunk is igazzá válhatunk. És itt szeretnék felidézni néhány olyan Biblia verset, hogy nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, hogy megigazul az ember. Igazzá válik gyakorlatilag. Ugye ezt jelenti, hogy megigazulni. Nagyon sok ember azt mondja, hát hallgatok ilyen igazságokról, hát de én még mindig nem tudom legyőzni az indulataimat. Hát nagyon szépek ezek az elméleti fejtegetések, de hát az igazság, mint olyan, hogy most megismertem valamit ettől, én még hazamegyek és veszekedek a férjemmel, meg az unokáimmal, meg a gyerekeimmel, meg a háborgok az élet sok-sok dolgán, ettől lennék én boldog. És azt fejezi ki a Szentírás, hogy ettől nem, tényleg nem lesz boldog. Bár nagy dolog, hogy megismerjük az élet törvényét, hogy az önző élet nem lehet boldog. Még Szeneka is felismerte, hogy az önző élet nem lehet boldog, csak az önzetlen, de ezért ennél többre van szükség, mert hiába mondjuk ki azt, hogy az önző élet nem lehet boldog, de mégis önző maradok. Mégis valaminek történnie kell. Az igazság ne csak kívülről éltessen engem, hogy van igazság, hanem én hogy lehetek igaz. És egy kijelentést szeretnék felidézni önöknek. Nagyon érdekes ez a római levél 10. fejezete, hogy az igazság mellé egy másik fogalom társul, ami igazán boldoggá teszi az embert. Mi az a másik fogalom és egy másik éltető eleme a boldogságnak, ami által tényleg igazzá lesz az ember? A római levél 10. fejezetében, a 9. is megfogalmazza Pál apostol, de a 10. is, amit egyébként mindenkinek meg kell érteni, ha boldog akar lenni. Azt mondja a 9. fejezet 30. versében, mit mondunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Azért, mert nem hitből keresték. Aztán utána kimondja a 10. fejezetben is ezt a kijelentést, a 6. versben, a hitből való igazság pedig így szól. Itt kell valamit nagyon megértenünk, kedves hallgatók, hogy az igazság az a hitből adatik az embernek. Mondja, hogy a hitből való igazság. Mit jelent ez a kijelentés? Van az igazság, amit meg lehet ismerni, de van olyan igazság, ami hitből van. Szeretnék felidézni egy másik Biblia verset, a Római Levél első fejezet 17. versét, és talán itt már majd még közelebb kerültünk a megoldáshoz, a megfejtéshez. A Római Levél első fejezet 17. verse így szól. Ez egy nagyon híres Biblia vers, Habakuk könyvétől idéz Pál apostol. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Hitből való igazság, és itt mondja ki Pál apostol, az igaz ember pedig hitből él. Vagyis megtörténhet az a csoda minden ember életében, hogy az igazság az ember életének a részévé válik, mert igazságos lesz, és igazságosan fog élni. Az az ember igaz. Nem tudom, hogy fel tudjuk-e fogni, hogy az emberre azt mondja az Isten, hogy igaz. Az igazság így valósul meg igazán az életben. Az ember lesz igaz. Az egész Biblia arról szól, hogy az ember hogyan lehet igaz. Hogyan lehet az, hogy nem háborog, hogy az élete cselekedeteit, a testi vágyait az igazság vezérli. Hogyan lehet az, hogy az ember a beszédében igaz, igaz lesz, hogy nem hazudozik, nem beszél mellé, nem túloz. Hogy lehet az, hogy az ember az egész életében valahogy, mint ahogy Símeonról azt mondta a Szentírás, hogy igaz ember volt. Hogy valakire azt mondja a Biblia, hogy igaz ember volt. Hogy mértéktartó a beszédében, hogy a magatartásában megbízható, hogy a cselekedetei kiszámíthatók, hogy az érzelmeit tudja uralni. A csodálatos fogalom a Bibliában igaz ember. Igaz ember. Hogy ez az igazság szó, itt az szerepel egyébként a Római Levél első fejezet 17. versében, itt mit tetszenek gondolni, mikor azt írja, hogy a hitből hitbe jelentetik ki az Isten igazsága. Itt milyen szó szerepel, az aletheia vagy a dikaios szüné? Az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Itt egyértelműen a dikainos szó szerepel, dikainos szüné szó szerepel, vagyis az igaz élet, hogy az Isten igazsága hitből hitbe jelentetik ki, mert az igaz ember hitből él. Azt akarja kimondani itt Pál apostol, hogy mi emberek Isten által, hit által igazakká lehetünk. Az embert az Isten igazzá tudja tenni. Hogyan? Hitből hitbe. Igen, egy részben örömhír, részben fájdalmas igazság ez az emberre nézve. Fájdalmas igazság azért ez, kedves hallgatók, mert azt akarja kifejezni, hogy az ember semmit szinte nem tehet azért, hogy igaz legyen. Az ember, amit igazságnak nevez, hogy ő igaz, arra azt mondja Ézsaiás próféta, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Mikor az ember magát olyan igaznak, olyan jónak, olyan áll, de milyen jó ember vagyok azért a többiekhez képest, amit az ember maga képes cselekedni, arra azt mondja a Szentírás, hogy büdös ruha, büdös, szennyes és megfertőztetett ruha. Ezt ki kell dobni, vagy ki kell mosni, vagy valamit. Ugye ez a jellem. Szennyes, piszkos ruha, amit az ember maga képes igazságát, a maga igazságát gyakorolni. Azt mondja a Római Levél 3. fejezetében Pál apostol, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, írja a 23. versben, a 24. versben, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. És a 28. vers még hozzáteszi, azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Szeretnék egy nagyon szép vallomást felolvasni, egy svájci teológustól, hogy ő ezt a Krisztusban való igazságot hogy értette meg. Mit jelent az, hogy én Krisztusban hitáltal igaz vagyok? Az ember hitáltal, Krisztus által igazul meg. Hogy milyen nehéz, igen, ez az először ez a szomorú hír, hogy az ember igyekezhet jót tenni, de Isten azt mondja, hogy szennyes megfertőztetett róla. Nagyon-nagyon aranyos törekvés és jó törekvés, hogy az ember úgy igaz legyen, de amit a magad erejéből teszel, nem hitből teszel, az szennyes megfertőztetett ruha. De a jó hír pedig az, hogy miután a magunk cselekedeteivel nem igazolunk meg, Krisztus egyszerűen igaznak nyilvánít bennünket hitáltal. A hitben van igazság. Tessék gondolni, ezt mondja Pál apostol, hogy a hitből való igazság, az az igazi igazság. Nem a magam cselek. Hitből van nekünk igazságunk. Nem nagy dolog? Ezt fogalmazza meg ez a szerző, hogy tehát nem önmagunkból táplálkozik az igazság, hanem az, amit Krisztus tulajdonít nekünk, és amit Krisztus ad, amivé Krisztus minősít bennünket. Azt mondja, sok ember, mikor még nem ismerte meg Krisztust, de miután megismerte Krisztust, ráébredt, hogy van Isten, aki őt szereti, és vállalja őt. Isten épp úgy szeret, ahogy mindenkit szeret. Az egész múltja, jövője egybefolyik Isten jelenlétében. Az egész múltat egybefogja a bűnbocsánat szava, az egész jövendőt hordozza Isten hűsége. A múlt bűne Istennek Jézus Krisztusban való szeretete mélységébe süllyedt, és elenyészett a jövő a bűn nélküli, Istenből fakadó élet lesz. Hát Isten képes megbocsátani mindent, és azt teszi utána, a hit annyit jelent, hogy életemet önmagamon túli alapra építem. Örök és szent alapra Krisztusra. A hit azt jelenti, hogy fogva tart Jézus Krisztus tekintete, hogy ő rajta kívül nem látok semmit, kiszakadtam saját énem rabságából, megszabadultam Jézus Krisztus által. A hit ráhagyatkozás, és csak ezen belül jelenti cselekvésünket. És mégsem elegendő ez a két szó arra, hogy a benne foglalt titkot kifejezzük. Egyedül a hit bizonyosság, minden, ami a hiten kívül esik, a kételynek van alávetve. Egyedül Jézus Krisztus a hit bizonyossága azt, hogy megigazult az életem, az Úr Jézus Krisztusnak hiszem el. Nem nyílik más kapu életem megigazulásához, csak egy, ez az egy a hit. Milyen érdekes egy, és milyen mélyen szántó. Jézus Krisztus igazított meg engem hitáltal. Ha én ezt elhiszem, hogy Krisztus, így mondja, az, hogy megigazult az életem, az Úr Jézus Krisztusnak hiszem el. Nem nyílik más kapu életem megigazulásához, csak egy, ez a hit. Ugye kapizsgálunk már valamit, hogy mi, nagyon nehéz fogalmak ezek, hogy hit meg megigazulás, de ennek lesz majd egy következő lépése, hogy valóban az ember képes lesz az indulataitól megszabadulva élni. Ennek a hitnek a bizonyossága alapján, ebből a ráhagyatkozásból, hogy én nem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt írja utána, a megigazulás eseményében az ember mindent megkap ajándékul, de csak a hit igazít meg, a Krisztussal való találkozásban mindent ajándékba kap az ember, ami Krisztus és ami Krisztusé. Így mondja ezt Péter apostol második levele első fejezetében. Az Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, vagyis a kívánságot, ami a világban van. Hatalmas dolog a hit, kedves hallgatók. És valahogy az igazságot, ugye ezáltal nyerjük el hitáltal, hitből való igazságot. Mert az ember rádöbben arra, hogy valaki fölötte álló, valaki, aki tökéletesen igaz volt, valaki, aki megteremtett, aki meghalt értünk, az képes bennünket igazzá tenni, képes bennünket megváltoztatni, képes hitáltal a belévetett bizalom alapján minket átformálni, igazzá tenni. Gyakorlatilag a hitben ott van a magja annak, hogy az ember élete valóban megváltozik. Azt mondja a Római Levél 8. fejezetében Pál apostol, még ezt hadd idézzem fel így a befejezés vége felé közeledve, hogy mikor is válik valaki igazán boldoggá. Tehát az igazság által. Mikor is, hogyan is válik valaki boldoggá. Azt mondja Pál apostol a 8. fejezetben, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. A törvénynek igazsága, végül is az egész törvény, a Bibliának az igazsága, 10 parancsolat igazsága, a szeretet törvénye, végül is beteljesüljön bennünk. Hatalmas dolog, kedves hallgatók, valahogy, ugye lehetett volna egy ilyen előadást is tartani, hogy hit és boldogság. Gyakorlatilag erről kellett ma szólnunk, amikor ez a téma, legalábbis úgy láttam, hogy erről kell szólni, amikor az igazság és a boldogság fogalmát kell valahogy összefüggésbe hozni. Mert abból, hogy az ember nem ismeri az igazságot, abból csak álboldogság lehet. Abból, hogyha az ember megismerte az igazságot, az még nem igazi boldogság, mert ismerem az igazságot, csak az életemben mindig bukdácsolok. És a harmadik lépés vezet el igazán az igazságban való boldogsághoz, ez pedig a hitből való igazság. Amikor az életemben megértem azt, hogy az Isten igazzá tesz, az Isten által igazzá lehet az élet, hogy Krisztusban élve, hogy mondja Pál apostol, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Akkor ezt így mondja, aki benne van, Krisztusban éli az életét, és Krisztus által az életét éli, az megszabadul a bűn és a halál törvényétől. Milyen hatalmas dolog megszabadulni a bűn és a halál törvényétől. Ez az élet törvénye. Az önzés törvénye, az a halál törvénye. És kedves hallgatók, ez törvényként ott van az emberben. Nem úgy van, hogy akkor teszünk rosszat, amikor mi akarunk, és akkor teszünk jót, amikor mi akarunk. Mi törvényként tesszük a rosszat, hogyha nem hitből élünk. Két választási lehetőség van az emberi élet boldogságához. Én akarok boldog lenni, a magam erejéből akarok boldog lenni. És akkor láthatjuk, hogy mi lesz a következménye. A törvény továbbra is ott működik az ember életében, a bűn és a halál törvénye, ami szüntelenül kárhoztat bennünket, mert ugye milyen bűntudat jön abból, amikor kiabáltam, vagy indulatba jöttem, vagy valakit megszóltam, vagy elhanyagoltam valamit, vagy milyen kárhoztatás ez, ugye? Folyamatosan, sokszor a bűntudat, vagy az önzésnek tulajdonképpen a járatai, azok boldogtalanná teszik az ember. De azt mondja itt Pál apostol, hogy ami a törvénynek lehetetlen volt, azoknak viszont nincs semmi kárhoztatásuk, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. És hogy ez a lélek, ez az Isten lelkének a törvénye, ami tulajdonképpen a hitből fakadó élet. Ja, hogy mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él. Milyen nagy mondat. Az igaz ember, az igazságos ember, az nem a maga az bizalommal fordul mindig az Istenhez. Az bizalommal elmerül az Isten szeretetében. Az a bizalmát mindig az Isten felé fordítja. És tudja, hogy az Isten felemeli őt és segíti őt. Milyen csodálatos dolog egyébként, ha az ember tényleg így éli meg az életét, ahogy ez a Bonhoeffer idézetus olyan megrázó, hogy a hit annyit jelent, hogy életemet önmagamon túli alapra építem, örök és szent alapra, Krisztusra. A hit azt jelenti, hogy fogva tart Jézus Krisztus tekintete, hogy ő rajta kívül nem látok semmit, kiszakadtam saját énem rabságából, és megszabadultam Jézus Krisztus által. A hit ráhagyatkozás, és csak ezen belül jelenti cselekvésünket, és mégsem elegendő arra ez a két szó, hogy a benne foglalt titkot kifejezzük. Egyedül a hit, a bizonyosság, minden, ami hiten kívül esik, a kételynek van alávetve. Egyedül Jézus Krisztus a hit bizonyossága azt, hogy megigazult az életem az Úr Jézus Krisztusnak, hiszem el. Nem nyílik más kapu életem megigazulásához, csak is ez az egy, a hit. Van mit gondolkodni az embernek azon, hogy igazság és boldogság. Önmagamon túli alapra építem az életemet. Milyen nagy mondat, önmagamon túli alapra építem az életemet. Fogva tart Krisztus tekintete. Ő rajta kívül nem látok semmit, kiszakadtam saját énem rabságából. Megszabadultam önmagamtól, Jézus Krisztus él bennem. És az az élet, amit ő él bennem, mivel ő igaz volt, az igazzá tesz engem is. Az ő élete a igaz, és ha bennem él, az ő élete él bennem, akkor az nem lehet igaztalan, az nem lehet indulatos, az nem lehet emberi, nem? Tehát ha Krisztus él bennem, ezt ragadjuk meg, Pál apostol azt mondta, ha Isten él bennem, akkor élek pedig többé nem én. És az emberi élet igazzá válhat ezáltal. És ez úgy fog megvalósulni, hogy az ember komolyan veszi azt, hogy nekem naponta az igazságot kell szomjaznom. Nem tetek mást. Szomjúhozom Jézus jelenlétét. Szomjúhozom azt az igazságot, amit ő bennem el tud végezni. Mert ő igaz lesz bennem. Ő nem csak önmagában volt igaz, hanem az ő lelke törvénye által beteljesíti a törvény igazságát én bennem is. És csodálatos, miért lesz boldog ez az élet, két igével szeretném lezárni. Ézsaiás próféta fogalmazott meg hatalmas mondatokat avval kapcsolatban, hogy az igazság mit képes az emberi életben lenni. A 32. fejezetben azt mondta, 17. és a 18. vers. És ha valaki így kiszakad önmagába, bocsánat, a hit által a bizalmát nem önmagába, hanem az Istenbe helyezi, az ő jelenlétébe, és elhiszi Istennek, hogy ő képes ezt megcselekedni. Magunkban nem tudjuk, de ő meg tudja cselekedni bennünk azt, amit mi magunk nem tudunk elvégezni. Akkor nyugalom és békesség lesz az életében. Nem zaklatottság, nem kárhoztatás. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezt mondja Ézsaiás próféta, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ez boldogság, ugye? Lesz az igazság műve békesség, az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Ha az igazságot magunkévá tettük hitáltal. Tehát nem magunkba való hitáltal, hanem Krisztus igazságában való hitáltal. És ugyanezt mondja ki az 54. fejezetben is, ez is nagyon szép, érdemes megtanulnunk ezt is. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Ne gondolj a nyomorral, igazság által leszel erős. Milyen nagy kijelentés. Az emberi életben két tényező és két dolog kell, hogy megvalósuljon a boldogsághoz. A békesség és az erő. Az igazság műve lesz békesség és nyugalom, és utána még hozzáteszi, a békesség és nyugalom mellett még kell valami. Igazság által leszel erős. Hogy erőnk van, hogy az élethez van erőnk, az életet nem magunkban küzdjük, és nem magunkkal küzdködve éljük az életünket. Hol fönt, hol lent, hol fönt, hanem az igazság olyan erőt ad az embernek, az Isten igazsága, hogy ő, az ő ereje, munkálkodik bennünk, és az ő erejéből lesz az ember igaz. le tudja győzni a test törvényét, a test kényszerítő erejét, a test hatalmát, ami állandóan arra késztet, hogy tegyük a sajátunkét, a saját kívánságunkat, igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nem közelít hozzád. Hát köszönöm szépen a figyelmet,